Kedves hallgatom! A zsidókhoz írt levél végén levő áldásmondással folytatjuk. A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi urunkat, Jézust, a juhok nagy pásztorát, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk azt, ami kedves ő előtte Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Zsidókhoz írt levél, 13. rész, 20. és 21. vers. Örök szövetség vére által. Vére az alapja Isten minden szövetségének, amit eddig kötött. Tegyen készségesekké titeket. Ez a zsidókhoz írt levél célja. Azt olvastuk a levélben, hogy igyekezzünk a tökéletességre. Ezen azt érti az író, hogy legyünk érett keresztjének, Isten teljesen felnőtt gyermekei. Csodálatos a kisbaba, amikor a bölcsőben van, de ha még 20 év múlva is a bölcsőben fekszik, és azt mondogatja, hogy da-da-da, valami nagyon nagy baj van vele. Sok ilyen keresztjén van, akinek szükséges a nagykorúvá válás, a felnövekedés, és a zsidókhoz írt levél éppen ebben segít nekik. Tegyen készségesekké titeket minden jóra, akaratának teljesítésére. Mi az a fontos feladata Isten gyermekének? Az ő akaratának teljesítése, hogy megengedje, hogy Isten ténykedjék az életében, és munkálja bennünk azt, ami kedves ő előtte Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Kérlek pedig, testvéreim, legyen örömötökre az intő szó, hiszen csak röviden írtam nektek. Zsidókhoz írt levél, 13. rész, 22. vers. Figyeld meg, hogy ez mennyire személyes. Mosolyognom kell, amikor azt mondja, hogy csak röviden írtam nektek. Véleményem szerint ez egy hosszú levél, de ő rövidnek nevezi. Tudjátok meg, hogy Timóteus testvérünk kiszabadult, és ha megjön, hamarosan meglátogatlak titeket vele együtt. Zsidókhoz írt levél, 13. rész, 23. vers. Ez ismét úgy hangzik, mint Pál szava. Nyilvánvalóan Timóteus már volt börtönben. Bibliámban ennek a fejezetnek az alján van egy megjegyzés. Írta Timóteus Olaszországból a zsidóknak. Ez nem a szöveghez tartozik, de némelyek így magyarázzák. Ők tévedhetnek, és én is tévedhetek, amikor azt mondom, hogy Pál írta ezt a levelet. A fontos az, hogy a Szentlélek írta, és hogy Krisztust mutatja be nekünk. Köszöntsétek vezetőiteket és a szenteket is mind. Köszöntenek titeket az Itáliából valók. Zsidókhoz írt levél, 13. rész, 24. vers. Az író Olaszországban volt, és Pál szintén. E levele csodás áldásmondás zárja. Én is azzal zárom. Nem tudok rajta javítani. Ez önmagát magyarázza. A kegyelem mindnyájatokkal. Zsidókhoz írt levél, 13. rész, 25. vers. A zsidókhoz írt levél sok problémát teremt. Ezek egyike a szerzőség kérdése, amit a következő fő pontok alatt tárgyalunk. A szerzőség belső bizonyítékai, vajon a zsidókhoz írt levél tényleg levél vagy dolgozat? Az időpont és a cél, a szerzőségre vonatkozóan elérhető érvek, a páli szerzőség alátámasztása. Nyilvánvaló, hogy állításunk a zsidókhoz írt levél páli szerzőségét hangoztatja. Először felsorakoztatjuk az ellene szóló érveket, ahogy a fenti címek jelzik. Aztán előadjuk azokat a bizonyítékokat, amelyek véleményünk szerint a páli szerzőséget húzzák alá. Egy író szerint a szerzőség meghatározó tényezője az, hogy a hagyomány és a történelem semmi fényt nem vet a zsidókhoz írt levél szerzőségének kérdésére. Valószínűleg ezt kell először számításba venni, mert nem értünk egyet az íróval ebben a nyilatkozatban. Inkább úgy véljük, hogy mind a történelem, mind a hagyomány döntő szót mond ki a kérdésben. Ezért, amikor a szerzőt keressük, olyan bizonyítékhoz kell visszamennünk, amit maga a levél is lehetővé tesz, és hogy ez teljesen feltételezett. Valószínűnek látszik, hogy a szerző hellenista, görögül beszélő zsidó volt. Jól ismerte az ószövetségi szentírást, és a zsidó vallásos eszméket, és Isten tiszteletet. Állítja szent történelmük, hagyományaik és intézményeik öröklését. Első rész, első vers. És olyan bensőséges ismeretet árul el, és lelkesen épít rájuk, ami valószínűtlen lenne, jól lehet nem lehetetlen egy prozelitánál, és még inkább a pogányságból megtért kereszténynél. De ismerte az Ószövetséget, nem csak a Septuaginta fordításban, amit követ még ott is, ahol eltér a Hébertől. Olyan tiszta görög stílusban és szókincsel ír, amihez egyedül Lukács írásai hasonlíthatók az Új Szövetségben. Gondolkodása át van itatva a héber és a zsidó gondolkodás keverékével, amit leginkább Filó írásaiban ismerünk. Általános tipológiai gondolkodásmódja, az allegorizáló módszer használata, valamint sok olyan kifejezés átvétele, ami az alexandriai gondolkodásban a legismertebb, mind hellenisztikus elmére val, de alapvető elképzelései teljes összhangban vannak Pál tanításával és a jánosi írásokkal. A Krisztusnak adott központi hely, személyének nagyra becsülése, halálának megváltó jelentősége, erkölcsi tanításának általános vonulata, az írónak az aszketizmussal való szembenállása, és az egyház vezetőinek és tanítóinak az értékelése mind ahhoz a következtetéshez segít, hogy a páli eszmék által irányított keresztény körhöz tartozott. A szerző és olvasói egyaránt nem voltak Jézus személyes tanítványai, de azoktól kapták az evangéliumot, akik az Úrtól hallották. Második rész, harmadik vers. És akik többé nem éltek. 13. rész, 7. vers. Pál levele a Septuaginta és a Héber alapján idézi az Ószövetséget, de a zsidókhoz írt levél csak a Septuaginta alapján. Pálnak az Ószövetség a törvény, és vele szemben áll az Új Szövetség. De a zsidókhoz írt levélben az Ószövetség a szövetség, és az Új Szövetség árnyéka. Ettől az írótól terjedelmesen idéztünk, mert főtétele azt mutatja, hogy Pál nem lehetett a levél szerzője. Egyedüli érvelése a levélből vett belső bizonyítékon alapul. A levél belső természetének vizsgálatában szót kell szólnunk ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Vajon ez a mű levéle valójában? E levélben nincsenek üdvözlő és köszöntő szavak a zsidóknak, ami a többi újszövetségi könyv jellemzője. János első levelének lehetséges kivételével. Inkább értekezés, mint levél formában íródott. Benne hosszú, filozófiai mondatok vannak a legtisztább görög nyelvezetben. Nem viseli magán a héberből való fordítást, ahogy alexandriai Kelemen feltételezi. Ez következtetés részéről, mert héberül beszélő zsidóknak íródott. A levél terjedelme egy másik vonás, amely értekezése mutathat, de nem a szerző saját szavaival ebben a tekintetben, hiszen csak röviden írtam nektek. 13. rész, 22. vers. Delicse megjegyzést teszi a levélről. Először úgy tűnik, hogy levél van előttünk, de a különleges buzdító utalások beleszövődnek a munka leginkább párbeszédes és dogmatikus részleteibe, és ez hamarosan azt mutatja, hogy afféle prédikáció, amelyet különleges és jól ismert hallgatóságnak címeztek, míg a végén a homiletikai forma levélformává változik. Deismann levéllel kapcsolatos meghatározása bizonyossá teszi, hogy a levél kategóriába soroljuk. Következtetése szerint levél áll előttünk. Később a magyarázatban előadjuk a köszöntés elmaradásának az okát. Ezek a problémák közvetlenül kapcsolatosak a szerzőség kérdésével, különösen akkor, amikor valaki igyekszik ragaszkodni a páli szerzőséghez. Egyetértünk Plummerrel, hogy ez a mű levél. Amikor ezt a szakaszt bezárjuk a zsidókhoz írt levél belső természetével kapcsolatban, meg kell jegyeznünk, hogy ez a levél az Új Szövetség mesteri alkotása és magasztos üzenete, jól lehet a szerzőségre nézve nincs döntő bizonyítékunk. Csak feltételezések és megérzések vetnek fényt erre a problémára. Amikor a páli szerzőség mellett szállunk síkra, vállaljuk annak bemutatását, hogy a feltételezések és elképzelések Pálra mutatnak, mint szerzőre, de nem ragaszkodunk hozzá körömszakadásig, hogy ez a bizonyíték cáfolhatatlan. A zsidókhoz írt levél összeállításának legkésőbbi időpontja Krisztus után 96. A korábbi időpontokat nem lehet olyan könnyen meghatározni. Az írás ideje mindenképpen Krisztus után 50 lehetett, vagy annál később, ha Pál leveleitől függő írásmű. Minden bibliakritikus e két határidő közé teszi a levélírás időpontját. Muffett kimutatja, hogy Kelemen, Justinus mártír, Hermas és Tertullianus tudott róla, és idézett belőle. Kelemen hosszabb részleteket idézett belőle. A második század idejére széles körben elterjedt és olvasták. Rees a dátumot Krisztus után 80 körülre teszi, Muffett Krisztus után 85 körüli időpontra. Itt van a valószínű dátumozás listája. Besnich Krisztus után 61, L'Enfant és Beausobre Krisztus után 62, Horn és Bachsté Krisztus után 62 vagy 63, Pearson, Lardner, Tomlin, Mill, Wettstein és Tillmont Krisztus után 63, az Authorized Version és Lloyd Krisztus után 64, Michaelis Krisztus után 64-65, Scott Krisztus után 65, Ebrard Krisztus után 58 előtti időpontra teszi. A megadott dátumok száma jelzi, hogy az időpont meghatározást inkább kitalálás, mint tudományos folyamat alapján végezték. Azonban a zsidókhoz írt levelet mindenképpen Jeruzsálem elpusztítása, tehát Krisztus után 70 előtt írták. Mivel állandóan utal az ószövetségi szertartásokra, amelyek még folyamatban voltak abban a korban, bizonyára utalt volna a templom elpusztítására is. Miután gondosan megvizsgáltuk az érveket, teljesen meg vagyunk róla győződve, hogy akik a dátumozást Jeruzsálem elpusztítása utáni időre teszik, nem megfelelően válaszolnak arra a kérdésre, hogy az író miért mellőzte e katasztrófára való utalást. E. Schuyler English ezeket írja. Az is nyilvánvaló, hogy a levél Jeruzsálem Krisztus után 70-ben bekövetkezett elpusztulása előtt íródott. Mivel szerkesztésének idejében a mózesi intézmények még mindig érvényben voltak, a papok áldozatokat áldoztak a törvény szerint, és a templom még mindig állt, a templom Jeruzsálemben volt. Godé megjegyzése is ideillik. Ez a levél bevezetés és utóirat nélkül olyan, mint a nagy főpap, akivel foglalkozik, akinek nem volt kezdete, sem vége, aki főpap mindörökké. Teljesen helyén való, hogy a szerző néptelenségben maradjon. A levelet először a keleti egyház fogadta el. Athanázius elfogadta, és a karthágói zsinat jóvá hagyta Krisztus után 397-ben. Pál neve akkor került a levél élére, amikor kezdték körbeadni. Egyetértés van abban az értelemben, hogy a zsidókhoz írt levelet zsidó keresztényeknek írták. De hol lehetett zsidó keresztényeket találni? Nem mondható el a levélről, hogy a zsidó hívők teljességének szólt, bárhol is éltek. Egy meghatározott gyülekezetnek íródott, amely egy meghatározott helyen működött. A levél magán hordozza annak jelét, hogy a gyülekezet valamikor engedelmeskedett az evangéliumnak. 5.12. Az utóbbi viselkedésük sejteti őszinteségüket. 6. rész 9. vers. Kedvesek voltak Isten népe iránt. 6. rész 10. vers. Figyeld meg a többi személyes utalást a 10. 13. részben. Vajon ez a gyülekezet Palesztinában vagy azon kívül élt? Éppen a kérdés köré fonjuk a levélírás céljával kapcsolatos érvelést. Mindenekelőtt bizonyíték van rá, hogy a levél első olvasói zsidók voltak. A levél az Ószövetség bensőséges ismeretét feltételezi. Az olvasók ugyanazon a származási vonalon álltak, mint a zsidók az Ószövetségben. Szán ezt a megjegyzést teszi. A zsidókhoz írt levél egyetlen olyan mondatot sem tartalmaz, amely annyira érzékeltetné, hogy az olvasók Isten népének tagjaivá lettek, akik Ábrahámtól származtak, és a nekik és ősatyáiknak adott ígéretek örökösei voltak, és miként lettek azzá. A 13. rész 13. verse mutatja, hogy mind az olvasók, mind a szerző a zsidóság tagjai voltak. Most próbáljuk meghatározni, hogy kiknek, vagy inkább melyik különös gyülekezetnek írta a levelet a szerző. A levél a zsidóknak szól, de ez az új szövetségben nem minden zsidóra vonatkozik. Ezt azokra vonatkoztatták, akik zsidó származásúak voltak, zsidó szokásokat követtek, és a palesztinai nyelvet beszélték. A Palesztinán kívül élő többi zsidót hellenistáknak nevezték. Lincé mondja, hogy az apostolok cselekedetei 6. részének első verse világossá teszi ezt a megkülönböztetést. Dövet szerint Eusebius, amikor a Kis-Ázsiában élő zsidókról beszél, nem zsidóknak nevezi őket, hanem úgy, mint akik ex hebraion ontes. Chrysostomos mondja, hogy ezt a levelet Jeruzsálembe küldték. Az a tény, hogy a levelet görögül írták, nem húzza keresztül azt a bizonyítékot, hogy Palesztinába küldték, mert természetes volt egy Palesztinán kívül élő szerzőnek, hogy korának általános nyelvén írjon. A palesztinai zsidók jól ismerték a görögöt, ahogy ezt Deisman világosan bemutatja. Valójában ez volt a társalgás nyelve. Dövet azon a véleményen van, hogy a levelet nem Palesztinába küldték, de elismeri, hogy a levél zsidó vonásai, az általuk elviselt üldöztetések, a hitehagyás bekövetkező veszélye és az ősi nézet Palesztinára val, mint legvalószínűbb helyre. Ebrard ezt írta. Minden okunk megvan rá, hogy ezeket a zsidó keresztényeket csak Jeruzsálemben keressük. Shakespeare-rel együtt elmondhatjuk, hogy most érkeztünk el a kérdés lényegéhez. A levél szerzőségére vonatkozóan kevesebb bizonyítékunk van, mint az Új Szövetség más könyveivel kapcsolatban. A többi könyvnél is vannak problémák a szerzőségre nézve, de határozott bizonyítékok érhetők el, és nagyjából általános az egyetértés, legalábbis a szerző személyét illetően. Például csak nem minden bibliakritikus azt mondja, hogy egy János nevű szerző írta a 4. evangéliumot. Apollós, Péter, Fülöp, Szilvánusz, Priszka, Barnabás és Pál egyaránt szóba jött, mint a levél lehetséges szerzője. Máfet listájához még hozzátehetjük Lukács, Szilász, Római Kelemen, Ariszton és Titusz nevét. Abszolút értelemben nincs semmi alapunk rá, csak feltételezésünk, amikor azt állítjuk, hogy ezek valamelyike volt a szerző, jól lehet, közülük számosan észszerű alapon jöhetnek számításba. Imádkozzunk! Kegyelmes Istenem! Köszönöm, hogy a zsidókhoz írt levél is benne van a Bibliában, és bemutatja nekem az Úr Jézus Krisztust, mint bárányt, mint főpapot, és mint közben járót. Add, hogy szeressem a te igédet, és igyekezzem szüntelen tanulmányozni, hogy még jobban megismerhessem az Úr Jézus Krisztust. Amen.